Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk kijelölte számunkra Malakiás próféta könyvéből, a harmadik fejezet első 7 versében találjuk megírva a következőképpen. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már, mondja a seregek ura. De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját? És ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja. Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküdtevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem, mondja a seregek ura. Én, az Úr, nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Advent második vasárnapján vagyunk, és hallva az oltár előtti igét, meg ennek az igének mondjuk a harmadik versétől következő ige szakaszt, hát valahogy jogosan merülhet föl bennünk, hogy hát ez nem advent ige, hanem ez olyan ítélet vasárnapos ige. Pár vasárnappal ezelőtt volt ítélet vasárnapi, úgy örülök, hogy túléltük, túl vagyunk rajta. Örülök, hogy megszületett az a prédikáció, amit akkor mondtam, és el is mondhattam, és úgy vártam is, na, hogy adventben jön majd a lélek simogatás, jön majd az, amikor itt ilyen nagyon szép csillámporos hangulat lesz, és a betlehemi jelenetnek a szépsége, első ránézésre megnyilvánuló szépsége majd átragyogja a mi hitünket, életünket, szívünket, mindenünket. És aztán jön Malakiás próféta, jön ez az ige, jön Lukács evangéliumából az az ige, ami akkor volt az ige hirdetési alapige, és rá kell jönnünk arra, hogy adventnek nem minden vasárnapja ugyanolyan, minden vasárnapnak régi egyházi hagyomány szerint más hangsúlya van. Múlt héten más volt a hangsúly, és jövő héten sem lesz az ítéletről szó. De ez az advent második vasárnapja, ez valahogy mindig a közénk érkező Jézusnak az ítéletét, vagy a világot megítélő eljövetelét emeli ki, és erre tesz hangsúlyt. Mert hogy ahogy a keresztelői prédikációban is itt említettem, hogy olyan szép ez, de hogy ez nem csak játék és mese. Hogy a keresztény hit, az Istenbe vetett reménységünk, meg egyáltalán az, ahogyan mi Istentől várjuk a segítséget, és ahogy élünk, hogy az nagyon ritkán ilyen nagyon szép csillogó, és ilyen mázzal leöntött, nem is ilyen csili-vili forradboros ünnepi vásáros Jézus várás, ami most van. És nem is tudom, hogy lehet-e úgy Jézust várni. Tehát van-e olyan advent, ezt csak úgy felteszem kérdésként, és így itt hagyom a levegőben, hogy lehet-e úgy várni az adventet és Jézust, hogy azt mondom, hogy nekem minden rendben van, olyan szép, minden jó, minden szép, de még pont Jézus hiányzik. Tehát még Jézus jöjjön el, és akkor aztán tényleg a non plus ultra, akkor aztán az lesz az ünnepek ünnepe, karácsonyok karácsonya. Én inkább azt érzem, amire itt az ige rávilágít, hogy Jézust nem azért várjuk, mert minden rendben van, és még pont ő hiányzik, még pont egy hely maradt az asztal főn, hanem pont azért várjuk Jézust, mert hogy minden összekuszálódott, mert hogy minden összegubancolódott, mert hogy nem boldogulok egyedül, mert hogy elfuserált minden, ami körülöttem van. Mert nagyon kellene már az, hogy valaki rendet tegyen. És mondjuk ki, hogy nagyon nagy bátorság kell ahhoz is, hogy valaki az adventben ezt tudja mondani, kilépni az adventi megszokott mondatok világából, és azt mondani, hogy rendet kellene tennünk a világban. Rendet kell tennünk a saját lelkünkben. Kérdéseket kell feltennünk az Istennek, önmagunknak, a hitünket valahogy rendbe tenni, mert ugye ezek többé-kevésbé rendben vannak, de nincs minden rendben. Mindig van mit csinálni. Minél nagyobb a káosz, annál nagyobb szükség van rendre. Minél nagyobb a rendetlenség, annál inkább vágyunk arra, hogy az advent az szóljon erről, hogy jöjjön az Isten, csináljon rendet. Hát, lehet, hogy valaki az adventi simogatásra várt, aztán most nem kapta meg, hanem ítéletet. A mai vasárnapnak a felismerése az kellene, hogy legyen, hogy amiben vagyunk, az nem teljesen jó. Hogy van mit csinálni. És hogy ennél sokszor ritkán tudunk közelebb menni, mert igazából az a helyzet, azt vettem észre, hogy annyira összekuszálódott a világ, annyira gyorsan változik, annyira sok minden történik, ömlenek ránk a hírek nagyon-nagyon gyorsan. Hogy igazából annak a megfogalmazásával sem boldogulunk már, hogy mi is a baj. Hát nem a megoldások, mi a baj. Mi a probléma. Sokszor odáig sem jutunk el. Hiszen nagyon jól tudjuk egyébként, hogy amikor már valaki meg tudja fogalmazni, nekem az a bajom, hogy onnan a megoldás az már csak egy lépés. Sőt, az már a megoldáson való elindulás, a megoldás útjára való ráállás, hogyha már meg tudom fogalmazni, hogy ez a probléma. Na most sokszor mi ezt sem tudjuk. Mi a baj? Érezzük, hogy nem jó. Érezzük, hogy valami feszít, valami diszonáns, valami diszharmónia uralkodik, de nem tudjuk, hogy mi az. Az utolsó vers így hangzik Malakiásnál, hogy ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Na most ezt a mondatot, ezt lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy ilyen nagyképű, pökhendi kijelentés a választott nép részéről. Miből térjünk meg? Értsd, nincs miből megtérnünk. Hát mi minden rendben, mert miből térjünk meg, minden jó, minden szép. És persze lehet alázatosan is kérdezni, és szerintem így kell inkább értenünk, hogy Uram, mutass rá egészen pontosan arra, hogy mi a baj? Mi okozza a diszonanciát? Miért érzem magam kényelmetlenül? Mi okozza ezt a káoszt, ezt az elfuseráltságot? Mi okozza ezt az összegubancolódott világot? Miért? Mi van bennem, ami okozza ezt a sok furcsa érzést? Hogyha érthetetlen egyházi nyelven akarok fogalmazni, mert így is tudok, akkor így fogalmaznám ezt meg. Mi a bűnünk, amiből meg kell térnünk? Hogyha mindezt érthetően akarom mondani, és ez utóbbira szeretnék inkább hangsúlyt helyezni, akkor úgy fogalmaznám ezt a mondatot meg, parafrazeálnám, hogy Uram, mutass rá egészen pontosan arra, hogy mi a baj. Hogy miért vagyunk elszakítva egymástól. Hogy miért vagyunk tőled elszakítva, hogy miért nem tudunk rezonálni egymásra, miért nem tudunk reagálni egymásra. Mutass rá, Urunk! Ez a mondat, ez ezt jelenti. És akkor el lehet gondolkodni a megoldáson, hogyha látjuk már, hogy egyáltalán miért vagyunk egymástól távol. És akkor elkezd mélyebbre menni a kérdés. Elkezd mélyülni. Egyre komolyabb, egyre feszítőbb, egyre kínzóbb kérdések fogalmazódnak meg. Isten ezeket bírja. Isten nélkül és Jézus nélküli advent létezik. Nagyon szép, forralt bor, jingle bells, minden, ami ehhez kell, hangulat, gyönyörű, 10 féle forralt bor, nem csak 2 féle. Pár évvel ezelőtt még nem éreztem magam olyan feszítve, amikor kimentem az adventi vásárba, mert volt 2 féle forralt bor. Most 10 féle van. Mondjuk 500 forintért nem is vettem be valami őszintén. Nem ez az advent. Ez nem, ilyen advent is van, de ez nem az, amit mi keresünk. Persze nyilván ez is kell. De mihez kerülünk ezek által közelebb? Hát egy dologhoz, ez biztos, tehát a felszínességhez. Ahhoz biztosan közelebb kerülünk. Kell a felszín is, hát tenger nincsen felszín nélkül, mert akkor, nem tudom, halak vagyunk, ugye, lent. Tehát, hogy kell a felszín is, Na de valahogy nekünk az a küldetésünk, amit az Istentől kapunk, hogy menjünk mélyebbre, kérdezzünk bele, gondolkodjunk rajta, imádkozzuk meg, vigyük az Isten elé. Kell ennél tovább menni, mert miért várom Jézust? A felszínesség vezető út az azt mondja, azért, hogy szép legyen a karácsony. Az ajándék miatt, a hangulat miatt. Nem. Jézusnak nem ez a szerepe. Ő nem megkeresztelni akarja a karácsonyt. Ő nem jó hangulatot, meg jó érzést akar nekem adni. Testvérek, Jézus nélkül nem megyünk semmire. Jézus azért kell nekünk, mert nélkül nem megy. Ha van nélküle is élet, csak felszínes. Nélküle nem jutunk előre, nem tudjuk felismerni, hogy mi a baj, mi a probléma, mi a gyökere. Nem a megoldásról beszélek, távolról sem a megoldásról beszélek. Egyáltalán annak a fölismeréséről, hogy úgy, amikor olyan fontos, amikor egy tudós így meg tudja fogalmazni, nagyon tűpontosan ez a probléma. Én most ezt kutatom. Ez a ritka. És olyan jó lenne, ha mi hitünkkel is, életünkkel, Isten felé, másik ember felé való fordulásunkkal ilyen tűpontosan tudnánk fogalmazni. Ezért nem tudok kapcsolódni a másik emberhez. Ezért nem hiszek most Istenben. Ezért gyenge most a hitem. Milyen jó lenne, hogyha ebben kérnék, nem abban kérni az Isten segítségét, hogy minden meglegyen, és minden jó legyen, és legyen akkora hitem, ami mindent megmozgat, és érzem, és ilyen nagyon érzelmessé válik, emocionálissá válik az egész. De hogy, hát azért imádkozzunk elsőnek, hogy ismerjük föl, hogy mi az, ami rossz. Aztán onnan lehet majd tovább menni. Mert az a probléma, én azt vettem észre, hogy felszínesek vagyunk. Hát felszínes a világ. Hogy általában azt mondjuk, jó az úgy, ahogy van. A zsidóság ugyanezt csinálta egyébként. Jézust ezt tudta a legjobban felingerelni. Ettől olyan ideges lett, akkor a felszínességgel találkozott. Áldozat be van mutatva, persze be van mutatva, annyi, amennyi. Szépen ki van pipálva. Imádság el van mondva. Értették az emberek? Dehogy értették az emberek. El van mondva? El van mondva. Hát ez Jézust borzasztóan bosszantotta. Ez a felszínesség. Akkoriban ez így működött. De ma is van ilyen. Ma is így működik, és nem is csak az imádságos hitéletünkben. Átutaltam Ukrajnának a segítségre azt a pár száz forintot. Átutaltam. Jó van, rendben van. Kiposztoltam ma 10 posztot arról, hogy éheznek az emberek a világban. Én ma megtettem, ami tőlem telik. Hát nem az a bajunk, hogy a világ képtelen arra, hogy mélységében gondolkodjon, hogy gyökereket lásson. Egyáltalán arra képtelen, hogy a gyökerekhez ragaszkodjon. De hogy a problémáknak is a gyökerét meglássa. És egyáltalán képtelen arra világ, hogy gondolkodjon. Hogy megálljon egy pillanatra, egyébként az adventnek például ez az egyik nagy üzenete, állj meg egy pillanatra, és gondolkodj, imádkozz. Tedd le a dolgaidat. Minden, egy napot minden várhat. Hogy álljunk meg, hogy valami itt nagyon össze van gubancolódva. Ugyanúgy járunk, mint kedves Gerda lányom, aki rájött arra, hogy ha össze van gabajodva a cipőfűzője, akkor erre egy megoldás, hogy még jobban elkezdi húzni, hogy akkor majd ki gubancolódik. Az én 2,5 éves lányom, az pont ugyanazt csinálja, mint a világ csinálja a saját problémáival. Ott van a gubanc, annál jobban húzom. És aztán annál nehezebb lesz kioldani, ki szétszedni a csomót, mert annál feszesebb. Hát most, amíg nem olyan feszes, addig kell azt megoldani. Később nem, még nehezebb lesz. Persze, ugyanezt el tudom mondani egyházi nyelven is. Tarts önvizsgálatot, bűnbánatot, fogadd az Úr irgalmas Isten kegyelmét. De van ennek egy érthető verziója is, hogy állj meg, nézd meg, hogy mi a baj. Mi okozza azt, ami van? És Istennel, ja is, kettő, és Isten, higgy abban, hogy Isten mindezzel tud valamit kezdeni. Most nézzék, kedves testvérek, hát Isten a semmiből, az abszolút nullából megteremtett egy univerzumot. Neki az én életem számomra felbecsülhetetlenül hatalmas problémái, átláthatatlan dilemmái, ennek a univerzumot előállító Istennek átláthatóak. Neki se könnyű talán, de ő látja azt, hogy bennem mi van. Tehát én nélküle nem tudom ezt megoldani. Nélküle viszont igen. Illetve vele viszont igen, bocsánat. Ehhez az kell, hogy Istent hívjam. És akkor itt van ez a másik dolog, hogy miért nem teszi akkor az Isten? Miért nem oldja meg a problémákat? Olyan gyönyörű, hogy Malakiás ezt így fogalmazza meg. Isten mondja nekünk, térjetek meg hozzám, és van egy nagyon fontos folytatás ennek a mondatnak, és akkor én is hozzátok térek. Fú, de gyönyörű. Annyira gyönyörű, hogy ez egy kétoldalú dolog, hogy Isten bármit akarhat, ha én azt mondom, hogy engem ne térítsen az Isten meg, akkor ő nem fog. Ha én azt mondom, hogy Istenem, segíts nekem, akkor ő fog segíteni. Nem biztos, hogy úgy, hogy én gondolom, de valahogyan fog. Ott lesz mellettem. Talán egyedül is lehet rendet tenni az életünkben, de az egyedül olyan nagyon nehéz. Talán átláthatatlan is. Én szeretném ebben látni a jót is. Mert Isten azt mondja, és itt megint Malakiásnak egy mondatára, egy következő mondatára szeretnék utalni, hogy én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Ez olyan bátorító, igaz? Hogy azt mondja az Isten, hogy ő nem lett más, de igazából mi sem. Emlékszel még arra, amikor átélted azt, hogy az Isten szeret téged? Volt egy ilyen érzés. Emlékszel-e arra, amikor egyértelmű volt számodra, hogy az Isten segít, hogy melletted áll? Na, ugyanúgy áll most is melletted. Az érzések azok a furcsa dolgok, sokszor nem is tudjuk érte vállalni a felelősséget, hogy mit érzünk, az érzelmek azok sokszor azt gondoljuk, hogy invalidok, persze validok, az érzelmek azok, érzések jönnek, mennek, néha nem érezzük az Istent, de az Isten attól még fogja az én jobb kezemet, attól még ott van mellettem. És ugyanúgy mellettünk áll most is, és talán mi sem változtunk annyit, hogy véglegesen tönkre menjen minden. Én nem hiszem, hogy véglegesen tönkre tud menni bármi is, hogy ne lenne visszaút. A baj az nem a kapcsolatnak a megszakadása, hanem a távolság. Az, hogy távol kerülök az Istentől, de van valamiféle, valami minimális kapcsolat talán marad. Talán egy olyan valami, amit föl lehet szorozni százzal, és akkor abból lesz valamiféle szabad szemmel is látható érték. A baj nem a dolgaimmal van, hanem talán azzal, hogy rossz helyen vannak. A rendezetlenség. A rendetlenség. Soha nem értettem, amikor valaki azt mondta, hogy ó, hát ő a zseni, a zseni az átlátja a káoszt is. A zseni az uralja, ő mindent lát, hogy mi hol van. Én ezt mindig valahogy a rendetlenség, meg a lustaságnak a legitimációjának tartottam. Rend kell a világba, rend kell a lelkembe, rend kell a kapcsolataimba. Rend kell apámmal, anyámmal, tisztázni kell a kapcsolatomat, rendezni kell a magam kapcsolatát, önmagammal. Szeretem magamat? Úgy, ahogy az Isten is szeret? Mert ha nem, akkor ott baj van. Rendezni kell az Istennel való kapcsolat, házastársammal, más embertársakkal. Nem biztos, hogy a gondolataimmal van a baj. Sőt, nem biztos, hogy a dolgaimmal van a baj. Rossz helyen vannak. Rosszul van darakva. Rendet kell tenni. És akkor a rendrakásnál ki fog derülni az, hogy mit kell kidobni. No, kedves testvéreim, ez a rendrakás az adventnek a lényege, és ezt az igét is én szeretnék mindenkit bátorítani, aki még arra vetemedne, hogy otthon elolvassa ezt az igét. Hogy így lássuk, szóval nem a félelmetes, jön a dörgedelmes Jézus, és nem tudom én, furcsává teszi az adventi készülődésünket, hanem hogy végre jön valaki, aki rendet tesz, aki rendet tud tenni ott, ahol én nem tudok rendet tenni. Hogy végre jön valaki, aki átlátja a káoszt. Hogy végre van valaki, aki úgy jön ide, hogy átlátja, és hatalma is van fölötte. Hát ez a rendrakás, az adventnek a lényege. Kerüljenek fel a fényfüzérek, meg legyen rend a lakásba, az is nagyon fontos, de a lelkünkben is legyen rend. Meg a szívünkben, meg a hitünkben. Imádkozzunk. Jöjj, Urunk Jézus, úgy érkezzél meg közénk, mint aki rendet tudsz és rendet akarsz tenni az életünkben, gondolatainkban és minden cselekedetünkben. Urunk Istenünk, bevalljuk neked, hogy nekünk annyi mindenünk van, és sokszor úgy össze-vissza vannak a dolgaink, hogy azt se tudjuk már, hogy mi az, amink van és mi az, amink nincs. azt se tudjuk már, hogy mi az, ami igazán értékes, és mi az, ami értéktelen. Téged kérünk most arra, hogy jöjj és tegyél rendet azért, hogy karácsonyhoz, te születésed ünnepéhez úgy tudjunk megérkezni, mint akiknek rendezett kapcsolataik vannak. Egymással, családtagjainkkal, és te veled. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen. Most pedig az úrvacsorára készülve a 308-as ének első versszakát énekeljük el.